kőékszerek.
A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autók világából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
És itt van velünk természetesen állandó autó piaci szakértőnk, Várkonyi Gábor. Szervusz, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Te figyelj, ott azok a könyvek mögötted mozognak, mert mindig ugyanebben a sorrendben látom őket, vagy időnként ki is nyitod őket? Vagy
hát ezek már a kiolvasott könyvek, és nem tudom őket hova tenni.
Értem. Azt hittem a dekoráció részét képes.
Vigyázz, nagyon vigyázz, rá akar vinni a vékony jégre. Azt akarja mondani, hogy te csak díszletként használod a könyveket, mert hogy az a Zoom meetingeknél lehet ilyen bérelt könyvespolcokat is, most már ráálltak vállalkozások arra, hogy az intellektuálek tudják ezt kifejezni, és kívánságlista szerint össze lehet állítani a bérelendő könyvespolcot, amit videóhívás esetén mögéd lehet vetíteni.
Nem túl bonyolult megoldás ez? Tehát egyszerűen lehet tapétát is használni erre a kérdésre, de tudok első kézből olyan történetről...
A könyveket, érted? Az nem életszerű.
Tudok első kézből olyan történetről, ahol szín alapján rendeztette be könyvekkel az új gazdag Pali a nappaliát, azért, hogy intellektuálisan felnőjön a feladathoz látszólag. Tehát szín és méret alapján választott könyveket, címekről nem volt szó a beszerzés kapcsán. Na, annyit tudok ígérni, kedves András, neked személy szerint, hogy hamarosan már villanypikáppal mehetünk az őzekér az erdőbe.
Ne őríts meg! Hát mi történik itt? Egyébként most komolyan mondom, de egy kicsit félek a villanyautó térnyeréstől, mert pont erre a természetjáró vadász célra, én nem tudom, hogy ezek terepen járó képességei mennyire veszik fel a versenyt mondjuk a kocka nívával, vagy a még régebbi UAZ-zal, mert azok verhetetlenek voltak. Igaz, hogy 100 liter tettek, de hát valamit
majd
valami.
Majd akkor szól, Gábor, ha beragadok a mocsárba az erdő közepén, és lemerül, és majd egy powerbankról föltöltöm, aztán majd úgy jövök ki, majd akkor érdeklődöm.
3.49, és még nem teljesen döntöttem el, hogy ezt most elhülyéskedjük, ezt az egészet.
Vagy... Nem, halál komolyan, hát most akartunk ráfordulni. Hát
én halál komolyan kérdezem, mert benne van az is, hogy elhülyéskedjük az egészet. Egyfelől azért, mert ugye a villanypikappal viszonylag könnyen tudnád becserkészni a vadakat, hiszen ugye nincs hangja. Tehát a vadászati, nem tudom, célzata az talán ilyen szempontból egy releváns jó tulajdonsággal bír. Másfelől meg nyilván a villanypikap is egy nehezebb dolog, mint bármi más, tehát terepjáró képessége ilyen szempontból korlátozott, hiszen a nagy önsúly az nem feltétlenül jó terepjáró képességeket figyelembe véve, de hogy miért mondom ezt egyáltalán, az amerikai elnök a Ford, ha jól emlékszem, Dearborni gyárában beszélt arról, hogy meg kell nyernie az Egyesült Államoknak az elektromos autózással kapcsolatos versenyt, ami mindenféleképpen a jövőt jelenti a világ autógyártásában, Joe Biden szerint. Csak hát az az apró bökkenő, hogy 80%-a annak, ami villannyal kapcsolatos és meghatározza a világpiacot, akár alkatrész, akár fejlesztés, akár gyártás, akár bármi más, az hát alapvetően a kínai piacról jön a világ többi részére, és úgy tűnik, hogy némi fázis késéssel, de kapcsoltak a világ politikai vezetői, legalábbis ami a nyugatot illeti, mert miután keresztül vitték az elektromos autózás lendületbehozatalát és kizárólagosság tételét, azután rájöttek arra, hogy hát ez nem biztos, hogy jó lesz, hogyha egyébként meg 80%-ban Kínában történik a lefölözése ennek az egésznek. Úgyhogy hála Istennek rákapcsolunk, és úgy tűnik, hogy beszállunk abba a versenybe, ami arról szól, hogy cellát gyártsunk, nyersanyagot biztosítsunk, elektromos kapacitással kapcsolatos beruházásokat csináljunk akár Európába, akár az Egyesült Államokba, és még egyszer mondom, ez annak kapcsán történt, hogy az F-150-esnek, tehát az Egyesült Államok egyik, hanem a legnépszerűbb autójának, azaz pick-upjának az elektromos verzióját mutatták be. Úgyhogy így, hogy most már egyébként van elektromos pick-up is a Ford line-upjában, és a Mustang is ugye létezik SUV változatban, Mackie néven teljesen elektromos verzióban, így most már a két leginkább ikonikusnak mondható modelljük is villanyosodott. Úgyhogy nincs visszaút, ez látszik. Ahogy az is látszik egyébként, hogy a magyar autópiacon és az európai autópiacon is a szubvenciók hatására nagyon jelentős piaci részesedéseket hódít meg gyakorlatilag hónapról hónapra az elektromos modelleknek a, hogy mondjam, a siker története, lehet így fogalmazni, hiszen az ébredező piac, tehát a korlátozásoktól, meg a Covid-tól, meg mindentől meggyötört, és most leginkább európai autópiacra koncentráljunk, éledezve a villannyal tud valahogy kikecmeregni, ahogy látszik a statisztikákból, a villannyal és az állami szubvenciókkal tud kikecmeregni, úgyhogy egészen szép eredményeket lehetett látni az elmúlt hónapban, de nyilván a bázis hónap meg borzasztó rossz volt, akár csak az egyel ezelőtti, akár az egy évvel ezelőtti hónapra tekintünk vissza, de úgy tűnik, mintha valami mozgás lenne az európai autópiac új autóeladásaiban. Miközben egyébként pont Endre küldött át tegnap nekem egy olyan hírt, ami arról szólt, hogy a magyar használt autópiac meg jelentősen meglassult az elmúlt egy hónapban. Ezt egyébként lehet tapasztalni empirikus úton is, tehát egy kicsit így a bizonytalanság.
Te tapasztalod empirikus úton, igen.
Tessék?
Te tapasztalod személyesen empirikus úton. Mondjuk így, igen. De miért?
Igen. Én nem látok rá különösebben nagy magyarázatot, tehát akkora hullámok, ezt már többször meséltem nektek, hogy olyan hullámok vannak, hogy most az, hogy 2-3 hétig vagy egy hónapig valami kicsit lassabban telik a használt autópiacon, nem mérvadó, mert úgy összességében év alapon meg nagyjából kijönnek a számok. Szerintem itt nem tudom, megjött a jó idő, az emberek egy jelentős része elment, és beoltatta magát, és akkor most egy kicsit szeretné az elmúlt egy év gyötrelmeit mondjuk semmivel se tölteni, csak pihenéssel, és akkor így megvan lassulva az egész. Nagyjából ezt tudom elképzelni. Nincs egyéb ilyen, hogy mondjam, értelmesebb és mélyebb magyarázatom. Majd azt nézzük
de
meg,
figyelj, azt nem küldte át a Kántor Endre, hogy az európai autópiac meg 600-valány százalékos növekedést élt át. Tehát azért az
igen,
sem is
jó. Erre, a tavaly áprilisi mélyponthoz képest, tehát igen, amikor erre, minden záró igen, volt.
Így van, erre próbáltam utalni az előbb, hogy ezek a számok azért tudod kevéssé mérvadóak, tehát ez nagyon jó hangzik, hogy 600, de hogy a nullához, vagy a nulla meg egy kicsihez képest a 600% az kevésbé fogja kivinni a plafont az autószalonokban, de ezzel együtt tényleg látszik egy ilyen normalizálódó működő kereslet, ugye, amit a chip hiánya, ahogy a múlt héten is beszéltünk róla, elég jelentősen visszafog, és arról nem beszéltünk a múlt héten a chip hiány kapcsán, de szerintem egy 3-4 mondatban kitérhetünk rá, hogy éledeznek a különböző elméletek arról az autóiparban, hogy hogyan akarják ezt a kérdést a jövőben úgy megoldani, hogy ne kerüljenek még egyszer ilyen helyzetbe. És itt függően attól, hogy mely gyártót nézzük, és mekkora volumenekről beszélünk éves szinten, eltérő stratégiák fognak bekövetkezni annak kapcsán, hogy ki hogyan áll neki ennek az ügynek. A kisebb autógyártók, ahol ez a hatalmas skála effektus nem tudja kifejteni teljes hatását, az a kisebb autógyártók nem nagyon terveznek jelentősen más beszerzési forrásokat a jövőben sem, mert egyszerűen az a darabszám, ami mondjuk egy 1,5-2 milliós darabszámot jelent, az nem ad okot arra, hogy saját maguk kezdjenek el ilyen ügyekkel foglalkozni. Ugyanakkor a top 3-4 autógyártónál már fölmerül az a kérdés, hogyha már itt a 10 millió közeli éves darabszámokról beszélünk, tehát ilyen 8 millió környéki éves darabszámok mellett, már simán lehet akkora a darabszámokról beszélni, hogy akár saját chipgyártásba és fejlesztésbe fogjanak, és ehhez kapcsolódó hír némileg, hogy a Stellantis jelentette be a tegnapi, vagy a tegnap előtti nap folyamán, hogy egyesítik erejüket a Foxconn-nal, ugye az Apple előállító kínai vállalattal, vagy Kínához közeli vállalattal, hogy ezeket a chip kérdéseket, meg minden olyan technológiai kérdést, ami ezzel kapcsolatos, azt együtt oldjanak meg. És akkor itt kitérhetünk egy pillanatra arra az érdekes függőségi viszonyra, ami az egyik függőségből a másik függőségbe vezet. Ugyanis ha olyan tech cégekre, meg chipgyártókra bízzák integráltan az autógyártók a chip előállítást és mondjuk az operációs rendszereknek a működtetését, amelyeknek a befolyásolására azért nagyon limitált eszközeik vannak, akkor az autógyártás hozzáadott értékének egy jelentős részét azt egyszerűen házon kívülre helyezik, és tényleg kívülesednek, mint autógyártók. De rövid távon biztos, hogy ez a sokkal kézenfekvőbb, könnyebb és nagyobb profitrátákat megengedő lehetőség, ha mondjuk a következő néhány évre nézzük ezt a kérdést. Ugyanakkor minden, amit információban össze lehet szedni egy autógyártóról, az ügyfeleiről, meg minden egyébről, amivel kapcsolatosan majd új üzleti modelleket lehet kitalálni, az kikerül az autógyártó közvetlen ellenőrzése alól, és hát ez egy nagyon-nagyon komoly dilemma, amit biztosan különbözőképpen fognak megoldani mondjuk japán autógyártók, meg európai autógyártók, amerikaiak meg pláne.
Gábor, válthatunk egy kis témát?
Bármennyit.
Figyelj, lebuktál, mert a könyvek mellett felfedeztem valami nagyon érdekeset, és sokat mondott mögötted. Fordulj kérlek hátra jobbra. Szerinted mi lehet az, mire gondolod? Valami Dacia Springes zacskó az ott, vagy nem tudom mi. De...
Az kérlek szépen a Dacia Springnek a sajtó ajándéka, ami egy ilyen piknik terítőszerűség, tehát ezt majd szépen ki fogjuk tudni tenni a mezőre, és akkor ezen fogunk borozni és sajtot fogyasztani.
Na, mert pont most olvastam, hogy megjött a legolcsóbb.
Adászat előtt, után vagy közben?
Igen. Hát, én arra gondoltam, hogy én borozok, sajtot szelek, almát eszem, és te meghozod a vadat hozzá.
Uh-huh. De ez jó, korány kell kelni, vagy sokáig fennmaradni, amikor az időjárás egyáltalán nem alkalmas ezekre a tevékenységekre, de lelked rajta, kipróbálhatod.
Én bebújok addig a Dacia Springbe.
Figyelj, jó. Nekem úgy tűnt, hogy ez véletlenül van ott, de mondd, hogyha nem.
Teljesen véletlen.
Nem terveztél ezzel a témával.
Viszont de a témával magával azért terveztem, mert egy kettő napra megkaptam én is a carsharing kivitelű francia rendszámos Dacia Springet, ugyanis Magyarországon az importőr így tudta leghamarabb biztosítani azt, hogy
annyit tudunk róla, hogy a legolcsóbb villanyautó lesz, ezért érdekelne, hogy... De ezt nem tudtam, hogy ki is próbáltad, úgyhogy így aztán főleg érdekel, mit gondolsz róla.
Uh-huh. Leírtam tegnap este egy hosszabb posztban, hogy maga az autó szerintem egy okos és időben jött intézkedése az importőrnek arra, hogy lefölözze azt a piacot, ami a viszonylag megfizethető elektromos kisautó piacból áll Magyarországon is. Ugye júniustól újra van állami támogatás, ezt nem tudom, hogy beszéltétek-e már vagy sem, de júniustól újra 2,5 millió forintot ad az állam az olcsóbb elektromos autóknak a beszerzésére, ami annyit tesz, hogy a bűvös 4 milliós határt el lehet érni önerő kapcsán egy vadonatúj elektromos autóra, ráadásul egy olyanra, ami 200 kilométeres hatótávot nagyobb nyűgök nélkül meg tud tenni.
De figyelj, bocsáss meg, csak ennek mi a módszer előfinanszírozás, hogy egészen egyszerűen ennyivel kevesebbet fizetek, és a különbséget az állam átolja a dílernek, vagy ez konkrétan, ha ilyet akar valaki venni, vagy akármilyen másikat, akkor az állami támogatásnak mi a gyakorlati folyósítási módja?
Szerintem ugyanaz, mint ami a családi kedvezményes autóvásárlásnál, tehát a díler fogja ezt leboltolni az állammal, tehát nem neked kell bevinned a 6,5 millió forintot, és utána majd visszakapod, hanem a díler megkapja az államtól.
És alanyi jogon jár, nominális támogatás, tehát besételsz a dílerhez, és azt mond, kifizeted ennyivel olcsóbban, és így ez a 4 millióna eldöntheted, hogy veszel egy benzinest, vagy egy villanyautót ezek szerint? Így a támogatás hát jó voltában?
Abban az esetben, hogyha ugye megkapod a támogatást, amiért hát kvázi sorba kell állni, tehát hogy nyílnak ilyen slotok a következő, azt hiszem, 3 hónapban, 3 hullámban, és ugye ugyanúgy regisztrálnod kell erre a kedvezményre, ahogyan eddig is. Tehát ez nem olyan, mint a családi kedvezménynél egyértelmű a kérdés, hogyha van minimum 3 olyan gyermek a háztartásban, aki családi pótlékra jogosítja föl a szülőt, tehát aki után magyarul családi pótlékot kapnak, uh-huh. akkor automatikusan, nyilván ki kell töltened a papírmunkát, meg ilyesmi, de automatikusan megkapod az állami támogatást a 7 személyes autóhoz. Az elektromos autónál nem egészen ilyen a helyzet, ott van egy véges keret, amit ki fognak osztani, és erre ugye regisztrálnod kell, és kérvényezned kell, és hogyha megkapod, akkor megkapod. Ha meg nem, vagy lemaradtál róla, vagy későn ébredtél, akkor meg nem. Tehát egy picit más támogatási rendszer ez. Ugyanakkor ennél olcsóbban, sem most, sem később nem gondolom, hogy bármelyik konkurens terméknél láthatunk majd egy olyan megoldást, mint amit a Dacia behozott Magyarországra, ugyanis ugye az igazsághoz mindenképpen hozzátartozik, és ezt ki kell fejteni, hogy ez az autó azért nem olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amit mondjuk megszokhattunk az elmúlt években minőségi kisautók kapcsán. És ez egyszerűen azért van, mert az ár az egy rettenetesen fontos szempont volt, és egy már meglévő típusra támaszkodva azt európai igényekre, meglévő típusra Kínában, meg világ más helyein is, kapható ilyen Renault-hoz tartozó modellre támaszkodva, azt európaiasítva hozták be ezt a kivitelt úgy, hogy annak, akinek egy jó igásló autó kell, ami tud 200 km-es hatótávot és elektromos, annak legyen egy lehetősége a sok drága villanyautó között egy egyszerű kivitelű, strapabírónak kinéző elektromos autót vásárolni. Nyilván itt azért vannak limitek a kérdésben, de hát ez, én azt gondolom, hogy egy városi autó. Egy városi autónak meg egy ilyen autó tökéletesen megfelel a 44 lóerejével, meg a limitált végsebességével, meg az egyszerű futóművével, nem ezek a lényeges kérdések. Az autó, mint elektromos autó, egy jól működő dolog. Ez teljesen világosan kiderült két nap alatt is. Nem egy nagyon nagy autó, az fontos tudni, tehát nem egy Renault Clio méretű autó, annál lényegesen kisebb, ugyanakkor 4 felnőtt számára egy teljesen működőképes megoldást tud nyújtani. Csomagtartó sem kicsi, ugyanakkor például egy elég nagy hátránya a hosszú távú minőség szempontjából, amit egyelőre nyilván nem lehet megbecsülni, de a tapasztalataink a villanyautókkal azért azt mutatják, hogy a temperált akúcsomag az egy fontos dolog ahhoz, hogy a degradáció ne legyen nagyon gyors. És azt, hogy...
Nem értem, mi az a temperált, és nem értem, mi az a degradáció.
Tehát a termomenedzsmentje, hogy így mondjam...
Nem értem, mi az a termomenedzsment.
A hűtés-fűtés.
És fűtés, tehát az akkumulátornak van egy olyan hőablaka, ahol jól érzi magát, hogyha e fölé vagy ez alá megy a külső hőmérséklet, vagy éppen az akkumulátor belső hőmérséklete, tehát hogyha kihatása van a környezet és a vezetés és stb. Az akkumulátornak a hőingadozásaira, és ez nincsen kezelve, akkor ezek a hőcsúcsok vagy hőminimumok, ezek károsítják, vagy hamarabb fárasztják el az akkumulátornak a kapacitását lényegében. És ez az egyik legdrágább és legbonyolultabb alkatrésze az igényes, drága villanyautóknak. Ugye egyszer meséltem nektek arról, hogy kiszámolták, hogy körülbelül mennyi munkahely fog megszűnni akkor, hogyha elektromos autózásra térünk át, és akkor hozzátettem, hogy az igaz, hogy mondjuk váltót nem fogunk gyártani a jövőben, de az is igaz, hogy megjelennek új feladatkörök, például a termomenedzsmentnek a kérdése, tehát a hűtés-fűtés az akkumulátoroknak, ami egy olyan alkatrész, ami jelentős szaktudást igényel, meg hát munkaidő igényes is. Szóval az elvesző munkahelyek egy részét visszakapjuk itt. Tehát ez a lényeg, hogy ez a dolog nincsen benne, de szerintem nem is annyira nagy probléma, alapvetően azért, mert nem egy autópályázásra, meg egy hosszú utazásra kitalált, állandó villámtöltéssel működtetett autó ez. Egyébként létezik benne egy gyors töltő megoldás is, bár az feláras, de azt lehet mondani, hogy akinek egy célja van, szeretne egy légkondicionált, ötajtós, ingázós villanyautót magának, amivel kevés probléma van, amit nem kell évente olajcserére vinni, amire viszonylag hosszú garancia van, és új autóként tudja megvenni, annak jelenleg állami támogatással 4 millió forint körül elérhető a bázis verziója ennek az autónak. Ha Type 2 kábelt kérünk hozzá, meg egy pár dolgot, meg egy egyenlősebb felszereltséget, akkor azért 7 millió forint fölé kúszik ennek is a bruttó vételára. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy ez egy izgalmas dolog. A legközelebbi autó ehhez az mondjuk egy Volkswagen e-up jellegű ajánlat lenne, ami ilyen 1,2-1,4 millió forinttal drágább szummában, tehát amennyiben neked kerül a végén, hogyha állami támogatást is belevesszük. Azt el lehet dönteni, hogy valakinek megír-e ennyit pluszban az, hogy minőségibb anyagokkal, meg egy autószerűbb autóval tudjon közlekedni. Ha én mondjuk egy céges flottát üzemeltetnék, ahol jelentős mennyiségű ügyintézést kell városi környezetben megtenni, sok időt kell autóban tölteni, de azt nem hosszú kilométereken keresztül, akkor azt gondolom, hogy én ügyintézős autóm például az egyik legcsodálatosabb választás jelenleg. Úgyhogy van olcsó, vagy viszonylag olcsó.
Már melyik? A Dacia.
Igen.
Azt hittem az Audi e-tron GT-t mondod. Már rég elvesztettem a fonalat.
Az Audi e-tron GT, hát úgy dobta az élet, és ez szerintem egészen fantasztikusan vicces, hogy ugyan, egyszerre volt nálam a kettő.
A két oldalát kipróbálhattad.
Lejárt az időnk, ezt már nagyon gyorsan.
Az e-tron GT-ről annyit kell tudni, hogy ugye jelenleg szerintem a világ legjobb villanyautója a Porsche Taycan, és a Porsche Taycannak az édes testvéréről beszélünk, Audi emblémával, tehát egy olyan villanyautó, ami vezetési élmény, minőség, tervezés, lóerők és minden tekintetében egy egyedülállóan hihetetlenül jó termék tud lenni. Ha valaki ténylegesen azt a minőséget és azt a vezetési élményt keresi egy villanyautós világban, amit eddig megszokhattunk, mondjuk nagyon más fűszerezéssel, mert egy villanyautó azért tényleg alapjaiban más élményt nyújt. Tehát az alacsony súlypont, a hangtalanság, tényleg egy kis anekdóta, amikor elmentem éjjel autózni vele, és megálltam szokás szerint az alagút előtt, akkor rutinból nyomtam egy kövéret az üres alagútban, de hát minek, hiszen nincs hang.
Értjük. Oké. Okay. Ja, mi lesz veled alagút nélkül, hogyha felújítják majd? Jaj, már előre.
Mi lesz velem alagút és hang nélkül?
Turboztatod a gépet. Na, jó. Oké,
okay. Gábor. De ez a térgörbítés, ezt mindenkinek javaslom, aki bármilyen erősebb villanyautót a keze közé tud kaparintani, és ki tudja próbálni. Egészen hihetetlen, hogy mikre képesek ezek az autók. Ugye az Audi meg a Porsche esetében az a poén, hogy arra rengeteg energiát töltöttek el, hogy ezek az autók mindig tudják pontosan ugyanazokat a paramétereket egymás után akárhányszor ismételni, amit a gyári adatok adnak, és ez egyáltalán nem magától értetődő egy ilyen környezetben. Szóval az Audi e-tron GT az fantasztikus. Ráadásul nagyon régóta nem volt olyan autó, amit ennyien néztek az utcán, mert nagyon-nagyon látványos.
Aha. Oké, Gábor, köszönjük. Jaj, még egy kiegészítés, egy helyesbítés jött mindkettőtökhöz. A kedves Várkonyi úr, a Foxconn tajvani gyár nem kínai.
Igen, azért tettem hozzá egy kínai érdekeltség, a Tajvan, igen, Tajvan nem jutott eszembe hirtelen, köszönöm a kiegészítést.
Igen, András, te meg azt kaptad meg, hogy délidőben Gary Cooper volt, nem James Stewart, azt írták többen. Hogy a...
Az fájdalmasabb, mint a Tajvani.
Nem is kevesen írták meg neked. Na jó, oké. Mit lehet erre mondani? Na Gábor, köszönjük szépen még egyszer. Jövő héten akkor folytatjuk.
Sziasztok, szép napot!
Szia. Várkonyi Gábor, autós szakértő volt tehát velünk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
Gondolom az a nagy az, hogy keverhetted be, nem?
Mert rájöttem, kinyomoztam. Na. Nézd csak meg az adásmenetet.
Igen, mit nézzek benne?
A tetején. Idézem. 1908 James Stewart, amerikai színész. Elhunyt 1997. Uh-huh. Délidőben hátsó ablak szédülés. Legnagyobb klasszikusok. Ezt írta a szerkesztő.
Endre! Értjük.
Egyébként gyorsan láttad, utána néztem, várjál. És közben egy csomó western filmjét láttam, például az Asszonylázadás, nagyon híres filmje, tehát ő azért western filmekben játszott, 73-as Winchester, Törött nyíl, stb. Cowboy az aranyások között, tehát egy csomó filmjét láttam, nem értem, hogy keverhettem össze.
Igen, mert
annak azért... ellenére, hogy Magyarország egyik legnagyobb western filmrajongója vagyok, úgyhogy elnézést mindenkitől, ezért nincs rá mentségem, hülye vagyok.
Én biztos nem venném észre, mert a műfaj távol el tőlem, úgyhogy rajtam simán átment. Volna meg át.
Nem baj, én vagyok a Millás reggeli Gary Cooper és James Stewart egy személyben.
Mindkettő egy személyben. És akkor a Zoller Andy micsoda, kicsoda?
Hú, Zoller Andy, az Calamity Jane.
Ő mondja most a híreket.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.